Kedves barátaim, csillagfényes jó estét kívánok mindenkinek. Shana Tova! Mindenkinek boldog új esztendőt. Mindenki, aki itt van, Gödény úr, oh, Shana Tova! Feleségem Tamás, Kati. Akik még nincsenek itt, és akik itt lesznek ma este, mindenkinek jó estét kívánok. Szíval, ha szimata jövőre, Shana Tova, úr, szuk, legyen egy jó beirattatás, reméljük, hogy ez már meg is történt, és egy véglegesen majd egy jó bepecsételés az új évre mindenkinek. Kívánom ezt tényleg tiszta szívemből, hogy kerüljünk be, ahova be kell kerülni. És akkor itt van Izsák micva, és akkor a mai kis közös tanulásunkat kezdjük is meg. Ez az év első tanulása, mindenkinek jó estét kívánok, Erev Tov. Barátaim, Jom Kipur közeleg, és itt van Yusuf. Jó estét, Anna, jó estét. Éva Szakács, jó estét. Szóval Jom Kipur közeleg, kérem tisztelettel, és arra gondoltam, hogyha már túl vagyunk rossosanán, nem úgy értem, hogy túl vagyunk, jó estét, hogy mindig letudtuk ezt a Jom Kipur, ezt a rossosanát, Isten ments, hisz ez egyik legszebb ünnepünk. Itt van Eszter, itt van Ádám, jó estét kívánok. Akkor egy kicsit menjünk tovább az idővel, és akkor a következő nagy ünnepre készüljünk fel valamelyest, amennyire csak tudunk. És ezen a héten, a mai napon a zsidó misztikát fogjuk alapul venni, és a Jom Kipurt fogjuk egy kicsit misztikusabb szemüvegen keresztül megvizsgálni. Aztán majd később, csütörtökön pedig a vallások béli kérdéseket fogjuk górcső alá venni. Mindenkinek jó estét kívánok. És akkor a mai téma az Jom Kipur. Szóval Jom Kipur az a nap, amikor tudva lévő dolog, hogy megtelnek a zsinagógák. Hát idén egy kicsit Izraelben is más. Nem hiszem, amikor Izraelben tanultam, egy saját személyes történetet, hogy mondjak el, illetve egy ilyen kis szösszenetet, hogy évről évre, amikor ott volt, hogy jó estét, Nóri, évről évre, amikor egy sima szombaton a zsinagógáknak a negyedese telik meg, akkor egy Jom Kipur estét, egy kolindét, de leginkább a neilát, a záróimát, úgy képzeljétek el, hogy az emberek papucsiba begyalogolnak, bejönnek a tengerpartról egy atlétába. Most nem azon van szó, hogy jönnek be, nem az a lényeg, hanem az, hogy bejönnek. A kérdés az, hogyha valaki bejön a zsinagógába Jom Kipurkor, akkor miért nem jön be egész évben? Le akarjuk tudni a zsidóságot egy nap alatt? Ilyen nincsen. Pont erről beszéltem rossosan akkor, hogy a sófár rangja nem az, ami meghozza nekünk az egész évre a szerencsét, hanem a sófár rangja az, ami az embert meg kell, hogy ébressze az egész éves Isten szolgálatra. Az a nagyon híres példa. És utána majd átérek Jom Kipurra, hogy mesélik egy alkalommal, van olyan szép történet, hogy volt egy fiú, aki egy alkalommal, egy paraszt fiú, aki elment egy városba, és különböző okosságokat próbált átvinni az ő kis falujába, és azokat ottan hasznosítani, azoknak használt venni. És egy alkalommal, amikor a falusi fiú elment a nagyvárosba, akkor látta egy alkalommal, hogy tűz van. Tűz ütött ki a városba, és annyit látott, hogy egy őrszem, aki fennáll a toronyban, megfújja a trombitát, és egy pár perc múlva és egy pár perc múlva a tűznek nyomát se lehetett látni. Ugye? A tűz az alá maradt. A tűz elaludt. És akkor elment a saját falujába, akkor azt gondolta, hogy ezt a jó kis ötletet, ezt a szuperfegyvert magával viszi, és kipróbálja ott is. Várt heteket, hónapokat, és csak nem akart semmit ugye lángra lobbanni, és így úgy gondolta, hogy bemutassa, hogy milyen okos fiú, ő majd ő lángra lobbantja az egyik házat, és majd hogy megmutatja, hogy a trombita megfújása által ez a koskőt, a harsona hangjának megfújása, illetve a sófár megszólaltatása által majd el is áll ez a tűz. És meg is gyújtotta az első, a falu első házát, annak a tetejét, aztán a láng gyorsan át terjedt egy másik házra, egy harmadikra, egészen addig, amíg az egész falu majdnem leégett. És a történet úgy folytatódik, hogy amikor ennek az egész falu majd leégett, akkor gyorsan őt ugye elkapták az illetőt, és megfették, megkérdezték őt, hogy miért tette ezen bűnös cselekedetét. Miről azt mondta, hogy én voltam egy városban, azt láttam, hogy az őrszem, amikor tűz van, megfújja a sófárt, és onnantól kezdve nincs tovább a tűz. Azt mondja, te nem érted a szituációt. A sófár az nem az volt, ami a tűzoltó, az nem a tűzoltásnak a szuperfegyvere. A sófár volt az, ami megindította az embereket, ami felkeltette az embereket, és ugye az volt a hangja annak, a jele annak, hogy csatálázva kell állni, és a folyó vagy a patakból kézről kézre adni kell a vödöt, amíg az ember az utolsó az elem, és ő majd eloltja a tüzet. Tehát nem arról van szó, hogy az ember a sófát megfújja, és ezáltal mindenek vége, és azzal letudhatom az egész évet, hanem az, hogy az csak egy megébresztés az Isten szolgálatra. Azt mondjuk, hogy Jom Kippur is ugyanígy van, de Jom Kippurkor már egy más szintről kell beszéljük. Jom Kippur az az a nap, amikor is egyik ember meg kell, hogy bocsásson a másiknak. És ma arról fogunk tanulni, hogy egész pontosan a halacha, a vallásjog, a zsidó jog, és a zsidó misztika mit vár el egy zsidó embertől ilyenkor? Mit vár el tőlünk, hogyan közelítsünk a másikhoz ezekben a napokban, hogyan kell megbocsátani, meg kell lebocsátani, meddig kell a másik nyakára járni, hogy megbocsásson, és mit mond erről a zsidó misztika, a halacha? Ugye az, hogy valakinek meg kell bocsátani, ez egy nagyon régi és nagyon híres dolog egészen odáig, hogy a Talmud, illetve a Tóra, Mózes 5 könyvén egész feketén-fehére kijelenti azt, hogy Jom Kippur csak annak az embernek ad megbocsátást a vétkei alól, aki felebarátjától elnézést kell. Tehát Jom Kippur, Isten és ember az örökkévaló és az ő teremtője, Ávinosov és a Máim az örökkévaló között, aki az egekben van, vagy a felső világokban van, ott is ő közötte meg tud bocsátani, hogyha az ember megfelelően megéli ezt a napot és rákészül. De egy fele barátja ellen, akit ő megbántott, ővel a szemben csak akkor nyer megbocsátást, hogyha valóban hozzá elmegy, vagy őt felhívja a telefonon, vagy legrosszabb esetben ír neki egy e-mail, de az nem annyira használatos dolog, nem annyira bevett dolog, és tényleg elnézést kér. Van az a híres történet, hogy volt egy alkalommal Kohn és Grün összevesztek, és Kohnt valamilyen oknál fogva nem vitte rá a sorsa arra, hogy elnézést kérjen Grüntől, és elment a rabbihoz, és azt kérdezi, hogy a rabbi, figyelj ide, nekem nehezemre esik elnézést kérni, és én bizonyára biztos vagyok abban, hogy Grün is nehezen fog nekem megbocsátani, akkor mi legyen? Mi? Én nem fogok elé menni. Én nem fogok oda menni hozzá, se egy emberrel, se kettővel, se hárommal, se tízzel, hogy Allaha mondja. Én kérek egy köztes megoldást. Azt mondja neki, rabbi, van egy ötletem. Az ötletem az az, hogy ha nem tudsz elé állni, és nem tudsz a szemébe nézni, akkor legalább telefonon keresztül hív fel, kérje tőle elnézést. Várnak még azt mondja, hogy elnézi neked, hogy ő megbocsát neked tiszta szívből, erről fogunk majd tanulni. És utána tényleg ez egy új és tiszta lappal indultatod az évedet, és előtte is, a felebarátod előtt is. Mire Kohn fogja a telefont, felhívja a Grünt, és az utolsó pillanatban, amikor már Grün felvett és megkérdezett, hogy haló, tessék ki az, Kohn mégiscsak úgy gondolta, hogy nem tud tőle elnézést kérni, és annyit mondott. Haló? Haló? Halló? Jakobszó lakás? Azt mondja, nem. Ja, akkor elnézést fog, és leteszi a telefont. De ez is elnézést kérésnek minősül. És ezt úgy szokták mondani, ez egy ojcezány. Ez egy épp, hogy teljesítette a kötelezettségét, vagy csinált valamit, de az se túl jó. Szóval az igazság az, hogy leginkább ez, hogy valakinek nehéz megbocsátani, az még nehezebb dolog, de valakitől nehéz elnézést kérni, az emberi egóból fakad. És ez borzasztó nehéz dolog. És a kérdés az, hogy ezt az egót, a bennünk lévő ösztönlelket, ezt hogy tudjuk egy kicsit kezelésbe venni, és hogy tudjuk őt lenyomni ahhoz annyira, és annyira, ha nem is redukálni őt, de valamilyen szinten lecsillapítani őt, hogy tényleg inunkba szálljon a bátorságunk, és oda merjünk állni a fele barátunk elé, hogy elnézést kérjünk tőle Jom Kippur előtti napokban. Ugye hozzáteszem, van egy tévhit, egy városi legenda, aminek az alapja ugye mindig az, sokan arra várunk, hogy eljöjjön Jom Kippur, eljöjjön Rosh Hashana, akik ugye bátrabbak, azok már Rosh Hashana előtt elnézést kérnek a fele barátjuktól, vannak, akik Jom Kippurra várnak, hogy Jom Kippur előtti délután felhívja, és akkor ugye nagykövet meg van írva, hogy Jom Kippurra tényleg mindenkinek meg, hogy bocsássana. A Rambam azt írja, hogy erre nem kell várni Jom Kippurig, hogyha valakit megbántunk, akkor az első adandó alkalommal elnézést kell tőle kérni. De hogyha valakinek nem megy ez olyan könnyen, akkor a Jom Kippur az utolsó időpont, amielőtt még elnézést kérte a másiktól. Hisz ha nem kér tőle elnézést, akkor az örökkévaló nem fog neki megbocsátani. Hisz ez egy nagyon erős kapocs. Most ugye az örökkévaló mondja azt, van egy nagyon szép példa a Talmudban, hogy egy alkalommal volt egy férfi és a barátja, és az illetőnek a barátja kölcsön kért ettől a bizonyos férfitől. Ő kölcsön adott neki egy pénzt, és megbeszélték egy bizonyos időpontot, hogy ezt a pénzt mikor kell visszaadni. És amikor ugye odáig jutottak, hogy aláírták a szerződést, akkor valóban meg is esküdötte az illető a királynak a nevére, hogy ő vissza fogja adni ezt a pénzt idejében. Hát nem sikerült neki visszaadni idejében ezt a pénzt, és mit csinált? Ugye elment a királyhoz, és elnézést kért a királytól azért, hogy ő hamisan vette esküvő az ő nevét, a király nevét. Erre azt mondta a király, én megbocsátok neked, de tudd meg, hogy addig nem tud neked megbocsátani a király, a királynak, a király, az örökkévaló, amíg te elnézést nem kérsz a barátodtól. Ugye az, hogy mi elnézést kérünk az örökkévalótól, hogy mi megbántottuk a másikat, ez egy olyan szép és jó dolog. Az örökkévaló és közöttünk lévő kapcsolatban valóban lehet így elnézést kérni és megbocsátást nyerni, de hogyha a fele barátunktól nem kérünk elnézést, és nem vesszük a fáradtságot, és nem kérünk tőle elnézést, nem követeljük tőle megbocsátást, akkor az örökkévaló nem fog ezért megbocsátani. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azt gondoljuk, hogy Jom Kipurkor az örökkévaló mindent letud, de ő elvárja tőlünk, hogy egyik ember úgy álljon a másikhoz, hogy elvárja tőlük azt, hogy mi is ember számba vegyük a másikat. Legalább ilyenkor az évben egyszer. A Talmud nagyon híresen, nagyon sok dolgot ír erről a megbocsátásról. Ugye vannak ennek a történetnek, ennek a úgymond elnézéskérésnek apró nüanszai, ám rögtön nézzük meg, hogy miről is van szó, mit ír a Shulchan Aruch, pontosan, hogy kell elnézést kérni, hányszor kell elnézést kérni, milyen módon kell elnézést kérni, és utána majd ezt kicsit megvizsgáljuk zsidó misztika alapján, és ez pontosan mit jelent az emberi lélekben. Nagyon röviden ugye nem ezzel indítottam, de azért azt gondolom, hogy ezzel nagyjából a tisztelt nézőközönség tisztában van, hogy tulajdonképpen Jom Kippur az minek is állít emléket. Jom Kippur az annak állít emléket, hogy Váv Szívánó 6. napján, legjobb az elfogadott vélemény szerint, Mózes mesterünk felment a Sínai hegyre, megkapja a Tórát, ott is volt ugye egész pontosan 40 napig, és amikor 40 nappal később Jud Zayin Tamuz, Tamuz holó 17. napján lejött, akkor látta azt, hogy kiöntötték az aranyborjút. A zsidó nép vétkezett, és abban a pillanatban összetépte a ketubát, a házassági papírt, a házassági levelet, ketté tépte ezt a szerződést, összetörte a két kőtáblát, és onnantól kezdve úgy tűnt, hogy tényleg az örökkévaló örök haragba lesz az ő kiválasztott népével. Ám a Mózes mesterünk nem adta annyiban a dolgot, felment a Sínai hegyre, és ott vezekelt 40 napig, majd Rosh Chodesh Elulkor, Eluló első napján lejött, visszajött ugye a néphez, majd később megint felment 40 napra, és 40 nappal később Jud Tisri, Tisri hovának 10. napjában, azaz Tisri hónap 10. napján lejött a hegyről, és jó hírekkel jött, mert az örökkévalójabb két kőtáblával ajándékozta meg a népünket, és ez volt a végső megbocsátásnak a jele, azaz az örökkévaló újra kegyébe fogadta a népet. És innentől kezdve ez a különleges nap, ez lett a hosszú nap, ez lett a bűnbocsánás napja, ez volt a vezekelés napja, ez lett az önsanyargatás napja, ez lett a leghíresebb nap talán az egész zsinagógai naptárban, hogyha ezt megnézzük, akkor a Shrei Harabi Raszkin. Megnézzük, akkor tényleg ez az a nap, amit mindenki olyan nagyon vár, olyan nagyon híres ez a nap, mindenki erre vár. Erre veszük ki a szabadságot, ekkor telnek meg a zsinagógák, és ott olyan emberek is eljönnek, akik te egész évben nem látunk, de Jom Kippurkor ott az utolsó sorban. Mi történik ezen a napon, kérem? Mi megy végbe? De össze, hogy megértsük, hogy mi megy végbe, össze azt kell megnéznünk, hogy tényleg hogy lehet elnézést kérni a fele barátunktól, és ez egy a napnak a lényege az, hogy az ember vezekeljen a bűneiért, nem csak ember és, ahogy az előbb mondtuk, ember és Isten között, teremtője közötti bűnökért, hanem ember és ember közötti bűnökért is. Itt ír a Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Rabbeinu Zakkein, Altereve Shulchan Aruch, Simen, Tef, Taf, Reish, Vav. Ugye Shulchan Aruch írja feketén félén. Iten, Chol, Adam, El, Libbei, Berev, Jön, Kipa, Kibulem, Fajesz, Le, Chol, Misem, Fajesz, Akönegői. Az ember vegye a szívére komolyan azt, hogy minden olyan embert, akit ő megbántott, ő befejez, őt engesztelje ki, amennyire tudja. Még ha csak szabadban bántotta meg is, akkor is menjen el hozzá, és kérjen tőle elnézést. Ne úgy, mint Grün, hogy felhív a telefonon, és utána rácsapja a telefont, és azt mondja neki, hogy akkor elnézést, téves, mi vagy direkt rossz címet mondott be, rossz nevet mondott be. Nem tényleg tiszta szívből meg kell neki, elnézést kell tőle kérni. Mindjárt látjuk, hogy az embernek, az illetőnek, a fele barátunknak meg is kell, hogy bocsásson. És mi több azt mondja állaká? Amikor az ember elmegy a másik elét vezekelni, kell, hogy kitárja elé szívét, és elmondja neki bűneit, hogy mivel bántotta ő meg. Illetve aki bocsánatot meg kérni, fel kell, hogy elevenítse azt, hogy ő mivel bántotta meg a másikat. Nehogy valami félreértés legyen. Ve im haverom izvejesbe zél, loj feredeket. Viszont, hogyha a barátja, aki őt megbántotta, ő elszégyelni magát ezen bűnök előtt, ezen bűnöktől, mint hogyha nem tudta volna, hogy ez megtette volna, de hogyha szégyenbe esne ettől, akkor nem kell, hogy részletezze ezen bűneit, hogy mivel bántotta meg. Ve im in izvejesbe fával is jön, jachzolj vel érek lefejesz pámsén, izve minden szójáhez. Azt mondja, nagyon érdekes dolog, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ha az első alkalommal nem sikerült kiengeszteni a fele barátunkat, akkor menjünk vissza egy második alkalommal. És és más szavakkal és más stílusban próbáljuk őt kiengeszteni. Azaz a sokának nem mondja azt, hogy az ember menjen el egyszer és át, próbálja meg, és ha nem sikerül, akkor hagyja. Hanem azt mondja, menjen kétszer, sőt, mitől figyeljünk egy kicsit. Azt mondja, ve im lo ispejesz jachzol, ve ilech pám stisisz. Viszont, hogyha a másodszorra sem sikerült kiengeszteni őt, akkor menjen el harmadszorra is. És azt mondja a halaká, a zsidó vallások, hogy itt a vége, fussen véle. Hogyha a harmadik alkalomra az ember, a fele barátja nem bocsát meg neki, akkor ez egy kemény szívű ember, és többé nem kötelessége elé menni, és elnézését kérnie. Innentől kezdve az olyvá vétetik, mint hogyha tényleg megbocsátott volna. A halaká nem ma hagyja ennyiben, a halaká még tovább megy. Mi történt akkor, hogy az illető már nincs közöttünk? Ha az illető időközben visszaadta a lelkét a teremtőnek. Gondolod meg azt, ő már úgy sincs közöttünk, nincs kitől elnézést kérni. Azt mondja halaká. De imma szé mi se fásak jönnek dé. Ha vagy valaki, aki meghalt, aki ellen mi bűnöztünk, me vi asszara beni adam, ve amidő jelen kevrői van, mert mi finém hátéli a jelenik Israel, ve le plónéz de, ve se pasaszik jönnek dé. Azt mondja, hogy 10 embert kell, hogy a sírjához vigyen, és a 10 ember az ugye nagy nyilvánosságnak számít a zsidó vallások szerint, és teljesen más erőre kap az a dolog, ami 10 ember előtt történik. Hozok erre egy példát. Azt mondják a döntéshozó rabbiknak a mainstream, vagy a legtöbbje, hogyha valaki, akiről nem tudjuk, hogy valakit be akarunk kategorizálni, Isten ments, hogy ilyen legyen, csak szeretnénk tudni, hogy hova tartozik ő. És azt mondjuk, hogy ha 10 ember előtt, 10 rabbi előtt nem dobnál a cigarettát, akkor valóban lehet, hogy őt már egy ilyen látszólagosan alantosabb szintre lehetne sorolni. Hasznosan, Isten ments, hogy ilyen legyen. Ha csak egy ember előtt történik, akkor ez nem olyan. Miért? Mert a 10, a nagy fáreszia, a 10 ember sokasága, vagy a 10 ember előtti dolgok, az komolyabb erőre kap. Szóval azt mondja állá, hogyha valaki már nincs is közöttünk lelkileg, testileg, csak lelkileg, bocsánat, nincs közöttünk az illető, és már visszaadta a lelkét az örökkévalónak, akkor is ki kell menni a sírjához, és elnézést kell tőle kérni 10 ember társaságában. És ez egy érdekes dolog. Ugye a halakából azt lehet tanulni ebből a dologból, hogy nem szabad annyiba hagyni a dolgot, és az embernek tényleg a végletekig el kell, hogy menjen azért, hogy a fele barátja megbocsásson neki. És erre azt is mondja, halaká, hogy viszont a másik ember ne legyen kemény szív, és bocsásson meg neki. És ilyenkor így kell megbocsátani a másiknak. Nézzünk el egy történetet, hogy valóban milyen, hogy nem csak megbocsátást kérni nagy dolog, hanem megbocsátani is nagy dolog. Sőt, több melyik a nehezebb? Ezt szokták mondani, hogy megbocsátani sokkal nehezebb. Gondoljunk bele kicsit, hogy miért nehezebb megbocsátani. Miért van nehéz megbocsátani? Ha valakit egyszer megbántottunk, az illető tényleg meg lett bántva, megbántottnak érezte magát, főleg, hogyha egy nagyon-nagyon komoly sebet elítettünk rajta, és a kettőnk kapcsolatán, akkor sokszor van az, hogy az ember embernek nagyon nehezére esik megbocsátani. Ez leginkább attól is függ, hogy ez milyen bűn, vagy hogy mivel bántotta meg, mit védett ellene, és leginkább attól függ, hogy az embernek az egója az milyen szinten van. Hogyha valaki le tudja gyűrni az egóját, és képes megbocsátani a másiknak, akkor valóban neki könnyebb dolga lesz. De van úgy, És ez egy érdekes dolog, hogy erre felhívja a figyelmünket a Talmud, illetve kérdést tesz fel, és a rabbi között van egy disputa. Azzal kapcsolatban, hogy az az ember, aki csak szavakban mondja el, és nem gondolja komolyan azt, amit ő gondol, hogy ez az ember, annak a bocsánatkérés az elfogadható, illetve annak a megbocsátása az elfogadható, vagy sem. Nézzük meg. Ugye mi van akkor, hogyha valakit megbántunk? Ő azt mondja, van három szint. Az első szint az, amikor az ember azt mondja, persze, nem haragszom, semmi probléma nincsen. Fejtsük el a dolgot, de lehet látni az ember arcán. És lehet érezni rajta azt, hogy nem tud megbocsátani, de sokszor csak azért, hogy már hagyjuk őt békén, vagy csak azért, hogy a fele barátai nem mondják, hogy ő kemény szívű, vagy csak azért, hogy neki valamiféle haszna származzék ebből, azt mondja, hogy oké, nem probléma, nem haragszom. Holott, örökkévaló látja lelkét, nem feltétlenül bocsátott meg. Ilyenkor ugye azt mondja Alaha, hogy az embernek tényleg törnie kell magát azon, hogy meg tudja bocsátani másikra. Aztán van egy olyan fajta megbocsátás, amikor az ember nehezen, de megbocsát, és van egy a harmadik szint, ami a legmagasztosabb szint, ami a legkülönlegesebb szint, amely szinthez elérni elég nehéz, de el lehet, hisz az Isten nem ad elénk olyan feladatokat, nem állít minket olyan kihívások elé, amit az ember ne tudna megugrani. Az a szint, amikor az illető nem csak az, hogy megbocsát a másiknak, hanem az előző szinthez, még a bűn, illetve a megbánás előtti szinthez tér vissza, és ugyanolyan szinten, sőt, mi több lehet, hogy még jobban fogja őt szeretni, tisztelni, mint a vétkezés előtt. Mint azelőtt, mielőtt őt megbántotta volna. Ugye, ez egy nagyon nehéz szint, de ugye a bölcsék azt mondják, hogy ezt a szintet is meg lehet ugrani. Még hogyha nem is olyan egyszerű, de meg lehet. Ugye van egy nagyon híres történet, nagyon vicces történet, mesélik egyszer egy rabbiról, meg az egyik tanítványáról, a zsinagógából, az egyik tagról, hogy minden évben az volt a rend, hogy az illető az év közben többször megsértette a rabbiát, és Jom Kippur előtt egy nappal oda ment hozzá elnézést kér, és ezen minden évben megsértette, elnézést kér. Megbocsátott neki, éveken keresztül ez ment, mire a rabbi rájött arra, hogy ez így nem lesz jó, hogy valahogy Móresre kell tanítani az illetőt. És amikor egy évben, egy alkalommal megsértette a rabbit az illető, akkor az illető jött hozzá elnézést kérni, és azt mondta neki, a rabbi, megbocsátok neked, de csak úgy bocsátok meg neked, ahogy te elnézést kértél tőlem. Tehát ilyen semmi különleges tartalommal. Tehát azt, hogy az ember mond valamit, és nincs mögöttes tartalom, ez nem a legjobb. Hogyha valamit tényleg az ember kimond, akkor annak legyen súlya. És ugye lehet látni nagyon sokszor, hogy minden egyes dolognak, amit az ember kimond, annak nagyon fontos, hogy azokat a dolgokat teljesítse le. Abból lehet egy néder, abból lehet egy fogadalom, és ezzel nagyon kell vigyázni. De most nézzünk vissza egy kicsit a történelembe, és nézzük meg azt, hogy kik voltak azok, akiktől példát kell, hogy tanuljunk az évezredek során, hogy hogyan is kell megbocsátani. Mózesre tanítani, ez jó. Jó, Tamás, te... Hány? Ávimelech és Ábrám története, hogyha előttetek van, Bereisis könyve. Ávimelech, és ugye amikor Sárával megy Ábrám a hosszú úton, akkor egy alkalommal megállnak egy helyen, ahol Ávimelech volt a király, Grár, jól emlékszem, királya. És ugye ott a szokás joga abban az országban együtt az volt, hogy az az ember, aki hajadon volt, tehát az a hölgy, aki hajadon volt, és nem volt férnél, őre könnyen rá tehették a kezüket az ellenséges hadak, és az egyiptomiak is, és Grár király, és könnyen kisajátíthatták volna. Az egyetlen egy megoldás volt, amit a Tóra leír, egy nagyon híres történet, az az, hogy Ábrám azt füllentette az ő feleségéről, Sáráról, hogy az ő nővére. Ugye abban bízva, hogy majd ő a csodás útján ugye segíteni fog neki a Sára. És a történet úgy folytatódik, ugye nagyon híres történet, hogy Ábrahám az utolsó pillanatban az örökkévaló keresztül húzta Ábimelech királynak a számítását, és nem tudott Sárával ugye kapcsolatot kialakítani, intimebb kapcsolatot kialakítani. A Tóra azt írja le, hogy ezért Abimelechet nagyon megvédett az örökkévaló, és a Midrás azt is mondja, azt hiszem Rási hozza az egyik magyarázatában, hogy nehezére esett a dolgait végezni. Ez volt az ő büntetése. És utána Abimelech azért imádkozott és fohászkodott Ábrahámhoz, hogy segítsen és járjon közben az örökkévalónál azért, hogy őt az örökkévaló minél előbb meggyógyítsa. Mit lehetett látni? Ábrahám imádkozott ért, és valóban Abimelech felgyógyult. Nézzük meg a történetet. Egy olyan embernek, aki nekem rosszat tesz, aki le akarja csapni a kezemről a feleségemet. Még hogyha azt is mondtuk, hogy csak a nővérem, nem menjünk be itt az összes történet összes apró részletébe. Egy ilyen embernek hogy kell megbocsátani? Egy ilyen embernek úgy kell megbocsátani, hogy azt mondom, na jó, oké, hagyjuk egymást, de hogy én imádkozzak azért, hogy neked jó legyen, ha nekem semmi közöm. Sőt, mitől te voltál az, aki tetted, amit tettél. Az, hogy az örökkévalóhoz imádkozok, hogy többet téged ne bántson, és téged ne téged neked ne juttasson ilyen szigorú büntetéseket, az egy dolog. De hogy én imádkozok, én járok közben az örökkévalóhoz, hogy te felgyógyulj, az zojszlója, hogy a Tóra mondja, azt már nem. Én azt lehet látni, hogy Ábrám mégiscsak azon egy nagyon magasztó szinten volt, nem ő volt, nem hiába ő volt az első pátriárkák, az első, ugye az ősapák közül is az egyik, a különleges, ugye Jákob és Izsák mellett mindárom különleges volt, de Ábrám maga nemében tényleg egy nagyon különleges ősapa volt. A Tóra azt mondja, hogy mégiscsak ugye ehhez a történethez hasonlóan volt még egy másik történet, ahol még különlegesebb dolgokat lehet látni. Ez pedig Mózes története. Ugye miről van szó, ne felejtsük el, arról van szó, hogy történetet hozunk arra, egy példát hozunk arra a Tórából, a Berésít könyvéből, a Teremtés könyvéből, hogy hogyan kell az ember megbocsássana fel a barátjának. A következő történet az volt, ez már nem a Berésít könyv, ez már Mózes mesterünkről szól, amikor az örökkévaló ellen is Mózes ellen kelt a nép a sivatagi vándorlás 39. évének a vége felé, a 40. év, tehát már a végének a vége felé, Áron halála után pellekedett nép a Teremtővel, és az Mózes előtt, és azt mondták, hogy vissza akarnak menni arra a földre, ahol ugyanis fizikálisan nehéz dolguk volt, de legalább volt mit tenniük. És az örökkévaló megbüntette őket, és skorpiók és kígyók csípték meg őket, mondja, írja le az írás. És abban a pillanatban a nép elkezdett fohászkodni Mózeshez, hogy gyógyítsa meg őket. Azért Mózes az ő rangját, mint egy ledobván magáról, elkezdett az Istenet vezekelni, és azért kezdett el imádkozni, hogy a népét meggyógyítsa a Teremtő, és ne legyenek fájdalmak. És az Midrás le is írja azt, hogy a saját pénzéből egy réz kígyót kellett veretni, vagy létrehoznia, és hogyha arra rápillantott a nép, akkor meg is gyógyultak. És felül a kérdés, a mesterünkre ebben feltészte a kérdés, hogy tulajdonképpen melyik történet a különlegesebb? És egy helyen Rási a második történetet hozza, hogyha megbocsátásról van szó, és nem az első történet. Mivel volt különlegesebb Mózes története Ábrám történetétől? Erre azt mondják a magyarázók, hogy abban, hogy Mózes tényleg tiszta szívből bocsátott meg, míg Ábrámnál nem volt olyan biztos dolog. Sőt, Mózesnál volt egy még egy különlegesebb dolog. Ő még képes volt az ő hibáján kívül egy olyan történetbe belecsöppennie, és bele is volt hajlandó csöppenni egy olyan történetbe, amihez látszólagosan neki semmi köze. Hisz nem ő volt az, aki az örökké valóan kelt, hanem ő volt az, aki csak ugye a nép vezetője volt. De őt látszólagosan nem lehetett emiatt, ő fethetetlen maradt ugyanúgy. De mégiscsak mit lehet látni? Azt lehet látni, hogy Mózes képes volt a saját rangjáról lemondani, és képes volt az Isten népért, a kiválasztott népért, a saját népért odaadni a magát, és odavetni magát az örökkévaló szín elé. És azt mondja a Rebe, hogy ebből lehet különlegesen látni azt, hogy amikor valaki a másiknak meg akar bocsátani, és hogy valaki a másiknak a kegyeit keresi, akkor tulajdonképpen Mózes példát kell, hogy példának hozzuk. Ugye miről van szó? Arról van szó, ugye magyarázik ezt mestereink, hogy tulajdonképpen a megbocsátásnak vannak különböző szintjei. Van olyan szint, amikor az ember megbocsát, és van úgy, amikor már nem csak megbocsát a másiknak, hanem már az ő érdemét kezdi el keresni. Ugye a Lévicchák, mi Berdicsevi Rebéről mesélik azt mindig, hogy nem csak az, hogy őt nem lehetett felbosszantani, hanem ez állandóan, minden alkalommal csak azt nézte, hogy limusz húszhoz, hogy lehetnek a másik érdemeit, hogy lehet a másikon valami különlegeset látni, és a másik cselekedeteiből, még hogyha azok rosszak is, azokból valami különleges dolgot tanulni. És ez volt Mózesnél, és hogy ő volt az egyetlen Ábrámnál is külön volt ebben, hogy tényleg ő volt az, aki nem csak az, hogy a saját magát oda vetette az Isten elé, és azt mondta, hogy inkább őt büntessék meg, inkább őt az ő saját nagy rangjától fosszák meg, de ő képes volt a saját népért kiállni. Sőt, mi több, nem csak az, hogy kiállni, hanem tiszta szívből ugye, úgy érzékeltetni a dolgot, mint hogy ez az ő saját problémája lett volna, és nem az ő népé. Tehát ez nagyon magas színpont. Nagyon magas színpont. És ezért van az, hogy a bölcsek, áldás emlékükre azt tanítják nekünk, hogy Mózes példája az leginkább követendő példa. Nem csak az, hogy az ember meg, hogy bocsásson a másiknak, hanem már-már érdemet kell nyerni azon, érdemeket kell keresni abban való a másiknak a cselekedetében. Mindig azt kell mondani, nem azt, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát nem azt kell mondani, hogy jó, egy rossz ember, egy ilyen, egy olyan, hanem jaj, biztos ez volt a baja, biztos nem volt éppen éhes volt, biztos éppen nem volt meg a napi cigaretta mennyiség, biztos hosszú volt a napja. Tehát nem azt kell, hogy az ember tényleg megharagudjék a másikra, hanem mindig azon kell gondolkodnunk, hogy valóban a másiknak már a másik helyébe kell, hogy magunkat, tehát a másik helyébe kell, hogy gondoljuk magunkat, és az ő fejével kell, hogy átgondoljuk azt a szituációt. Van ugye ez a megbocsátásnak egy nagyon magas szintje. Az, hogy az ember tényleg egy ilyen szintre jusson el, hogy tulajdonképpen már ő, mondjuk, mintha saját magát hibáztatná azért, amit a másik elkövetett, amivel a másik őt megsértette, ez nem egy egyszerű szint. De ahogy az előbb azt mondtam, ezt a szintet is meg lehet lépni, és talán valami szinten kötelességünk is. Ugye, hogyha megnézzük Jom Kipurt, vagy akkor ugye a megbocsátáson kívül, illetve túl, az ember mindig felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen az örökkévaló miért bocsátaná miért bocsátaná meg a saját népének. Ugye gondoljuk bele, hogy egész évben nem úgy viselkedünk, ahogy kéne. Ti biztos lehet, hogy... És amikor itt van Jom Kipur, akkor tényleg mindenki megy vezekelni az örökkévaló elé. Ilyenkor eltűnnek a különböző szintek az emberek között, mindenki próbál a másik a barátságot kötni. Tudjátok, van az a híres vicc, hogy Jákob és Mordechai, legyen Kón és Grün békét kötnek Jom Kipur, lehet, hogy a nagy szent napravról tekintettel, hogy a tökhez soha többet nem veszekednek erre. Móci, Jom Kipur utáni első perc, Grün elkezd kiabálni Kónnal. Mire azt mondja neki Kón, hát tehát megbeszéltük erre Jom Kipurkor, hogy többet nem vitázunk. Azt mondja, jó, hát Jom Kipurnak már vége. Szóval, amikor valaki megbocsát a másiknak, akkor nem szabad ideig, óráig megbocsátani, hanem tényleg ez egy egész élete kell, hogy tartson. Hogyha még egyszer megbántja, akkor még egyszer bocsátat kell tőle kérni. De ugye a kérdés az, hogy ilyenkor, hogy mégiscsak mi történik Jom Kipurkor az ember lelkében. Gondoljuk abba bele, hogy van nagyon szép példa, amit a zsidó misztika sokszor szokott példának hozni, ugye az örökkévaló és a népe közötti kapcsolat, az apa és a fia kapcsolatával, és az apa és az ő fiának a kapcsolata, és ezt így paralel két példát együtt bemutatni. Ugye arról van szó, hogy egész évben, amikor a zsidó misztika azt írja, hogy egy alkalommal, amikor valaki egy előírást megtart, tisztelni a fele barátját, a szüleit, nem kívánja azt, ami a másé, és ehhez hasonlatos dolgokat betart, akkor abban a pillanatban az ő közötte és a teremtője közötti kapcsolat az megerősödik. Ugye úgy is lehetne ezt példázni, hogy van egy nagyon vastag húzal, és ennek a húzalnak van egy vége, ami 613 kis vékony szálacskából áll össze. És bölcsék azt mondják, hogy minden egyes alkalommal, amikor az ember egy tiltó parancsolatot áthág, vagy egy tevőleges parancsolatot nem tart be, akkor lehet, hogy a 613 kis fonalból vagy részből egy elszakad, még egy. Ám van egy olyan része ennek a kötélnek, amit szokták mondani, hogy a legvége, ha van egy nagy csomó, amely vége, az a csomó, az be van csomózva az örökkévalónak a szubstancia, az eszenciájába. Ami be van kötve az örökkévalónak a legmagasztosabb attribútumába, amely kapcsolatot, amely csomót nem lehet kioldozni, és ezt nem lehet elvágni. Vagy csak azt mondják, hogy egész évben, amikor az ember húzogatja az oroszlán bajszát, és tegyük fel, nem úgy cselekszünk, ahogy kéne, akkor ezen alkalmak egyikével, másikával egy-egy ilyen húzzal, egy-egy ilyen kis vékony szál elpattanod, és a kapcsolat, ami közöttünk és a teremtőnk között van, az elgyengülhet. Ám van egy nap, amikor ez a kapcsolat, ez újra megerősödik, van egy nap, amikor az előbb említett csomó, ami egész évben nem tűnik ki olyan erősen, és nem tűnik, ez nem is, nem ismerhető fel olyan nagyon. Ez a csomó, ez mégiscsak ugye megmutatkozik. Azt mondják, hogy ez a nap, ez Jom Kipur. Az a Jom Kipur, az a nap, amikor tulajdonképpen nem azt nézzük, hogy mennyi micvát tartottunk meg, az örökkévaló nem azt vizsgálja, hogy tulajdonképpen az ember hány tevőleges micvát szalasztott el, vagy mennyi tiltó előírást hágott át Istenben, és haszasalom, hanem azt mondja, hogy vannak különböző szintek az én és az én népem, kiválasztott népem közötti kapcsolatban. Vannak különböző szintek. Az biztos, hogy ezen a napon nem a külsőséges szintet nézem, a legbensőségesebbet, ahol tulajdonképpen nincs különbség az örökkévalónál, hogy valaki hogyan viselkedett az egész év folyamán, hanem csak azt a bizonyosan erős és az előbbiekben említett erős, különleges csomót nézzük, és nem az apró szálakat. Ez a csomó, ez Jom Kipur napja. Ilyenkor a léleknek a legmagasztosabb szintje az emelkedik, és tör ki az emberből, szó szerint. És ezért van az, hogy ezekben a napokban, illetve ezen a napon, a napnak legalább 1-2 órájában, 3 órájában mindenki magához tér egy rövid időre, és ezekben az órákban, ezekben a percekben legalább próbálja az isteni kegyet keresni valamilyen szinten. De hogy van ez? Hogy lehet ez, hogy akkor egész évben nem vagyunk a zsinagógában, és egy évben valami történik, egy évben egyszer valami történik. Erre azt mondja a zsidó misztika, nagyon szép példa, hogy minden emberben van egy kis isteni láng, egy kis isteni szikra. És ez a szikra, ez, hogy mikor válik lángá, vagy hogy mikor lesz ebből tűz, az embertől függ. Ez attól függ, hogy ő mennyire tesz érte, vagy mennyire éppen nem tesz érte. De van egy alkalom, amikor valaki, amikor mindenkiből előtörik egy kicsit ez a szikra, és valamilyen szinten ez lángra, kisebb vagy nagyobb lángra lobban, azt mondják, hogy ez Jom Kipur. Az ember nem képes Jom Kipurtól különállni. Ezért van az, ugye egy nem is olyan régi felmérés szerint, ha jól emlékszem, a lakosságnak, Izrael lakosságának egész pontosan ugye a hitsorsos részének, azt hiszem a 90-valány százaléka bőjtő Jom Kipurka. Gondoljatok bele? Miért? Hogy van ez, hogy akkor Jom Kipurka hirtelen mindenki jó, tudjuk, ismerik a választ, hogy akkor mindenki próbál kegyet keresni az Isten szemébe, hogy valamilyen szinten azért ő is be legyen írva a jó élet könyvébe, hogy menjen biznisz, legyen szép feleség, legyen egészséges gyerek, legyen jó, szép autó, egészséges család. De mégiscsak, hogy a kérdés az kérdés, hogy akkor mi történik, hogy miért pont Jom Kipur, illetve mi történik ezen a napon. Erre csak azt mondják, hogy ugye az előbb említett, ez az előbb említett keser acmi, ez az eszencia, ez a nagyon erős kapcsolat elevenedik fel Jom Kipur napján. Ha a gyerek példájával nézzük, akkor ugye szoktuk azt mondani, hogy van egy gyerek, amikor hazajön az iskolából, és a gyerek nem úgy viselkedett, ahogy kellett, és rossz jegyeket hozott haza, akkor ugye az ő között és az apukája közötti kapcsolat lehet, hogy elgyengül, hasznosulom, Isten ments. Miért van az apja éppen nincs jó kedvében, és igaza is van, hisz miért lenne jó kedvében, amikor a gyereknek a matek dolgozata egyes lett. Aztán van olyan idő, amikor ugye még rosszabb, amikor már tényleg lehet, hogy az apukától kap is egy ilyen nevelő jellegű tasnit. Aztán van, hogy Isten ments, hasznosulom, hogy a végén az apja már valami szinten szeretni sem fogja őt. Ám ez mind csak külsőséges dolog. Honnan látjuk ezt? Onnan látjuk ezt, hogyha a gyermekének valamilyen problémája, Isten ments, komolyan problémája esne, akkor ő lenne az első, aki a segítségére sietne. Miért van ez így? Mert van egy olyan kapcsolat, Az apa és a gyermeke között, az anya és a lánya között teljesen mindegy, amely kapcsolatot nem lehet elválasztani. Ami a legbelsőbb, egy sokkal belsőségesebb réteg, és egy olyan különleges kapcsolat, amit nem lehet elválasztani. Hogy szokták mondani, hogy az a gyerek attól még a gyerek rosszul viselkedik, attól még az apjának a fia marad. Tehát az, hogy éppen a gyerek hogy viselkedik, az a külsőséges kapcsolatra utal. Hogy valaki viszont az apjának a fia marad, az állandó dolog. Ugyanígy már a teremtőnél is. Hogyha rossz egyet viszünk haza a zsinagógából, attól még mi az Isten gyermekei maradunk. Ám ez nem azt jelenti, hogy minket felhatalmazott az örökkévaló, hogy akkor egész évben ne csináljunk semmit, és úgyis meg fog bocsátani egy napon. Mert egy nappal ez csak a megbocsátásról szól. Hanem azt mondja, hogy megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy tényleg az ember visszatérje a Jom Kipurkor a jó útra. És ez egy nagyon különleges és egy nagyon-nagyon áldásos nap. Pontosan ezért, hogy tényleg megvan adva lehetőség arra, hogy valaki fehér lappal és tiszta lappal induljon a Jom Kipur utáni időkben. Ugye ezért van az, hogy a Jom Kipurra ugye nem csak úgy bele kell ugrani, és nem csak azt mondom, hogy a Jom Kipur elkezdődik, és a zsinagógába lemegyek aznap, és azzal le is tudtam az egész éves zsidóságot, hanem arról van szó, hogy az embernek egy komoly felkészülés, tehát az illetőnél egy komoly felkészülés kell, hogy megelőzze a Jom Kipurt úgy testileg, mint lelkileg. Ezért van az a sok dolog. Látszólagosan szimbolikus dolog, amit Jom Kipur előtt véghez iszünk, ugye van a málkot, amikor egymás hátát csapdossuk bőrszíjjal, ugye, azért emlékeztetvén a Jom Kipur, illetve a szentébeli időkben azt, hogy tényleg mi járt annak, aki rosszalkodott, vagy például a kaparot szertartást, legyen az pénzre, harra, vagy éppen csirkére, vagy éppen azt, hogy az ember elmegy a mikvébe egyszer, kétszer, vagy háromszor, akkor próbálunk ki érdemeket gyűjteni az isteni gondviselés előtt, hogy tényleg valóban egy jó és egy hosszú évre iratassunk be Jom Kipurkor. Hát a lényeg az, hogy ilyenkor tényleg valóban egy nagyon különleges, egy nagyon eszenciális kapcsolat tűnik ki. És a bölcsek azt hoznak még egy példát, azt mondják, hogy ezt amúgy a hétköznap is észre lehet venni. Van úgy, hogy az ember Israel, afel pisse hatáim, Israelim. Azt mondja, a Talmud azt mondja, hogy helyen Izrael népe, attól még ő bűnözik, attól még Izrael népe marad. Tehát lehet, hogy valaki elgyengíti ezt a bizonyos kapcsolatot, de az eszenciális kapcsolatnak a lényegét azt nem lehet elgyengíteni. Erre egy nagyon szép példa van a zsidó misztikában hozva, hogy lehet az, hogy sokszor Pose Israel, Izrael bűnösei azok, akik feláldozzák magukat az Isten nevér. Hogy lehet az, hogy egy látszólagosan nem is vallásos ember, aki nem is hisz az Istenben, Istenben is legalábbis állítja ő ezt magáról, ő képes az Isten nevér feláldozni magát. Nem kell példákat hozni, nem kell messzire menni, nem kell még a holokausztig se elmenni. Az, hogy tényleg olyan emberekről halljunk, akik tényleg képesek magukat az Isten nevéért feláldozni. Valóban tényleg testüket, életüket adván az örökkévaló szentségért. Ez nagyon érdekes dolog. Honnan fakad ez a dolog? Hogy onnan fakad, hogy ez a bizonyos eszenciális kapcsolat, az a nagyon különleges kapcsolat, amit nem lehet tudással, ami az emberi tudáson jóval túlmutat, ami az emberi szíven, az érzelmeken, a tudáson, ezeket jóval túlmutat, ez az embernek a gyökerébe leledzik. Az embernek a gyökerébe leledzik, ami az isteni attribútumok legéhez van megkötve. És itt ezt a kapcsolatot nem lehet elszegíteni. És azt az örökkévalósz, mikor ébreszti meg az emberben, mely pillanatokban, ugye az egy nagyon érdekes dolog. De például Jom Kipurkor, vagy olyan alkalmakon, amikor az emberek tényleg köteles feláldozni magát, akkor ez a bizonyos szint, ez előbukkan nála. Ez ennek az előttünk állóknak a különlegessége, hogy valóban ezen a napon tényleg egy bizonyosan erős és egy nagyon érdekes, nagyon erős szint mutatkozik meg az ember és az Isten kapcsolatában. És ezért van az is, hogy a Jom Kipurkor, ugye 5 imát szoktunk elmondani. Általában van, minden nap 3 imánk van. Amíg a léleknek 5 szintje van a kabbala tanítása szerint, ehhez hasonlatosan, paralel ezzel az örökkévaló, egész pontosan Ansik Neszeszek Dajla, a nagy gyülekezet tagjai szintén 5 imát rendeltek el, hogy minden egyes alkalommal, mint a létrának a fokhajnál a lélek lajtorjáján tulajdonképpen még egy magasabb szintekre tudjunk ugrani, és ugorjunk is. Egészen addig, amikor, hogyha megnézitek majd, hogyha megfigyelik majd, az imakönyvben legyen, akár idén otthon, sajnos a izolációban, a pandémia miatt, de akár legyen egy zsinagógában. Ha megnézzük az ötödik imát, de ne ill a imát, amikor az egész ima már tényleg arról szól, hogy az ember lélek az már a magasságokban jár, és már az angyalok kinyitják a kaput, kitárják a kaput, már mindenki azon kiabál azért, jaj veszik, hogy nyerjen bebocsátást valóban a következő évre, a jó és az édes évre. És ezért van az is, hogy a végén a Smá Iszrael szoktuk együtt recitálni. Ez nem is recitálás, az inkább ordítani. Az embernek egy belső késztetése van arra, hogy tényleg a Smá Iszraelt, ezt tényleg a legnagyobb kávónével lehet tudja mondani. Ez nem véletlenül van, mert azon írva, hogy a Neila idejében a léleknek a legmagasztosabb szinte a jehillesebben nefes. Az a szint nyilvánul meg, amihez hasonló szint nincsen. Ugye a Kabbala azt mondja, hogy a lélek öt szintjének megfelelően Zellomadze Barakados Baruhó, mindegyik szintnek megteremtett a lélek egyes szintjének hasonlatosan, ahhoz hasonlóan a negatív, a klipákban, a tisztátalan vulkokban is megteremtett egy ahhoz hasonlatos szintet. De azt mondják, hogy a Jehida szintjéhez ott azt nem lehet megtisztátalítani. Van egy olyan szint, az ötödik szint a lélekben, ahol a bűn nem tud elérni, ahol a sötétség nem tud, amit a sötétség nem tud elparázsolni, és ez a szint emelkedik meg, jut kifejezésre Jom Kippur napján minden egyes emberben. Szóval Jóisten adja tényleg azt, hogy sikerüljön ezt a napot, kihasználunk, és akkor most foglaljuk össze, hogy miről tanultunk. Arról tanultunk, hogy milyen fontos ezen a napon megbocsátani a másiknak. Azt mondtuk, ugye, hogy ha nem bocsátunk meg a másiknak, akkor az örökkévaló nem hajlandó nekünk megbocsátani. Hoztam el egy példát, hogy a király, egy férfi és az ő barátja közötti kölcsönszerződés, amikor a király nevét is esküvbe veszik, és a király az a végén nem megy az illető, elnézést kín, hogy esküvbe vette a nevét, de a király azt mondja, hogy ő megbocsát, de az Isten nem fog megbocsátani, hogy vissza nem adja neki a pénzt. Ugye erre a Talmud azt tanítja, hogy az emberek kötelessége megbocsátani, illetve elnézést kérni a fele barátjától, illetve a fele barátjának kötelessége megbocsátani az embernek. Mert azt mondtuk, hogy háromszor kell a nyakára járjunk, minimum, és hogyha a harmadik alkalommal se bocsát meg, akkor az már legyen az ő problémája, illetve azt is tanultuk, hogy mi van akkor, hogyha már valaki nincs az élők sorában, Isten ments, akkor tőle hogy lehet elnézést kérni. Illetve végülöttük azt is, hogy a lelkiekben ez mit jelent ez a megbocsátás, hogy valóban a megbocsátásnak milyen szintjei vannak. Tanultunk Mózestől és Ábrahámtól egy-egy példát, és azt mondtuk, hogy mózesi példa az még különlegesebb példa, mert ott Mózes saját magán is túlmutatott, és nem csak a saját egójából, és nem a saját akaratából, hanem az isteni akarat, csak is az isteni akaratot szemlélvén és szemlélőt tartván bocsátott meg ugye a népnek, és képes volt a saját rangjáról is akár lemondani, illetve azt, abban is, arról is tanultunk, hogy tulajdonképpen a lélekben mi megy végbe Jom Kippur napján, és milyen szintek, milyen nagyon-nagyon különleges és magasztos szintek mutatkoznak meg az ember és az Isten kapcsolatában ezen a napon. És ez a példája annak is, ez az oka annak is, hogy ezen a napon valóban nagyon sok ember megébred arra, hogy legalább ideig, óráig tiszteletét tegye a zsinagógában, elgondolkodjék azon, hogy a közelőtt álló évben, napokban, hetekben, akár csak órákban, vagy akár csak percekben, hogyan tudna az örökkivaló szín előtt kicsit jeleskedni, és különlegesebb dolgokat véghez vinni. És erről szól nagyon röviden Jom Kippur, még sok másról is, de most ennyi fért a mai tanulásunkba. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, kívánom azt mindenkinek, mindjárt, hogy legyen egy márhaszéva töjve, legyen egy végleges jó bepecsételés, és tényleg kerüljünk oda be, és ne kelljen válni Hosszana Rabáig, ne Sminyát szeretik, ne Hanukáig is, ahogy a múltkor mondtam, legfőképpen ne Pészakig is, vagy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az Isten képes megbocsátani egy Pészakig is, hanem tényleg minél előbb bocsásson meg, és ezáltal kerüljük be a jó és az édes élet könyvébe mindnyájan. Ezt kívánom, ha lehet, akkor magamnak is, és nektek is, drága egybegyűltek, köszönöm szépen a különleges együttlétet, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót. Csütörtökön folytatjuk, ott belemegyünk a különböző kisebb-nagyobb kérdésekbe a vallások szempontjából Jom Kippurkor. A Jom Kippurral kapcsolatban minden jót kívánok. Gute Nacht!